Üdv mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa, társadalmi gazdasági értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. Mai témánk pedig egy abszolút friss hírhez kötődik. Ez nem más, mint a DeepSeek által kirobbantott félelem, pánik és szituáció, mondjuk így. Aki nem ismeri az eseményeket, ez a lényegében viszonylag új 2023 májusában grundolt cég, a DeepSeek egy új large language modell, tehát nagy nyelvi modell bejelentésével alaposan felpaprikázta a helyzetet az amerikai tőkepiacokon és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos cégek területén. Egészen annyira, hogy például az egyik legnagyobb ilyen cégnek, az Nvidia-nak az árfolyama történetének egyik legnagyobb esését szenvedte el egy nap alatt, ez 17%-os esés volt. Azóta egyébként már korrigált a piac, de mutatja ez is, hogy mennyire volatilis ez, illetve azt is, hogy mennyire gyorsan történnek az események, és hogy mennyire nem szabad Kínát, mint nagy szereplőt leírni.
Igen. Szerintem onnan érdemes kezdeni ezt a történetet, hogy az év elején volt egy nagy bejelentés, és szerintem erről is beszéljünk, ez a Stargate bejelentés, mert hogy ennek a DeepSeek-nek, amiről most beszéltél, ennek nem véletlen az időzítése. Mindenki arról beszél, hogy hát egyrészt Trump beiktatása után egy friss meglepetés a kínaiaktól, másrészt pedig nem csak politikai dimenziója van ennek, hanem gazdasági, hiszen az év elején lett egy nagy bejelentés, amikor is Trump együtt Masayoshi Sannal, most Masayoshi Sanról beszéltünk már párszor ebben a podcast sorozatban, ő ugye egy koreai származású japán ilyen techno befektető, aki hát leginkább a szaudi diktátortól meg máshonnan szerez pénzt, és gyakorlatilag mindenbe belerakja, Uberbe, WeWorkbe, most nem sorolom el, ami ilyen tech szőnyeg bombázza a tech szektort újra és újra, gyakorlatilag sokszor elveszti a pénzét, és aztán visszakeresi, de hogy most is benne van, egy Stargate nevű projektbe, ami alapvetően az OpenAI-nak ilyen hát infrastruktúra megteremtése írtózatos pénzekkel. Most mit jelent az infrastruktúra? Az nagyon érdekes kérdés, ebben benne van ugye az Oracle, ebben benne van az OpenAI, a Masayoshi Son, Trump elnök, stb. Ez egyszerre jelent adatközpontokat, energiaellátást, és még ki tudja micsodát. Tehát, hogy itt lett egy nagy bejelentés, hogy akkor az Egyesült Államok, szerintem ez alapvetően arról szól, amellett, hogy megint csak egy foglyul ejtett állam, tehát, hogy miért áll ki az elnök egyetlen egy ilyen mesterséges intelligencia modell mellett. Szerintem ez teljesen szembe megy az egészséges versennyel, hogy az elnököt be lehet palízni arra, hogy egyetlen egy gyakorlatilag monopóliumot kiválasszon, de hogy emellett ez szerintem egy ilyen zászlókitűzés, hogy mi vagyunk a legversenyképesebb, mi vezetjük a világ mesterséges intelligencia sztóriát. És szerintem ez a DeepSeek történet, ez erre egyfajta rátromfolás, tehát mint amikor a kártyában valaki kirakja a nagyon erős lapjait, és azt mondja, hogy na ide nézzetek, full house, és akkor egyszer csak a szembe levő játékos meglepi azzal, hogy mit tudom én, na akkor nálam meg van egy Jolly Joker. És ez kicsit szerintem ez volt, ez a nagyon hirtelen a Stargate-re a DeepSeek kirakása.
Nagyon érdekes a téma, és borzasztó sokrétű. Én amit olvastam eddig róla, a magyar sajtóban abszolút, de a külföldi médiaorgánumokban is, eléggé, hogy is mondjam, lebutítják ezt a problémát. Sokkal sokrétűbb ennél. A trónfolásban egyetértek veled, de még egy pár dolgot szerintem itt érdemes megvakargatni. A trónfolásban azért is értek egyet, mert először is a DeepSeek-nek ez nem egy egy meglepetése. Ez a modell, ami most kijött, ugye volt nekik több modelljük is most már, azt hiszem 3 plusz most ez az R1, hogyha jól emlékszem, a V verzióból volt 3, és akkor az R1-es modell kijött. Tehát lehetett látni, hogy ők mind dolgoznak. Ebben az egyik legérdekesebb dolog szerintem az egészséges versenyt kiragadva a mondókádból az, hogy abszolút transzparenssé tették a betanítási folyamatot és az egész működési mechanizmust. Tehát ebből lehet tanulni, sok mindenki tud belőle tanulni. De a másik a tromfolásra az, hogy egy egészen friss bejelentéssel az Alibaba is kijött egy hírrel, és a Qwen 2.5-ös VL modellt jelentették be, és azt mondják, hogy ez még jobb, mint a DeepSeek modell, ez a legfrissebb magyar idő szerint mai bejelentés, majd ez meglátjuk, milyen hatással lesz a piacokra egyébként. Szóval jönnek egymás után ezek a kínai bejelentések, és azért szerintem itt nagyon össze kell szednie magát az Egyesült Államoknak, hogyha meg akarja tartani ezt a nagy előnyét, egyébként 40%-os a részesedése az USA-nak ezen az AI piacon.
Na és akkor ez itt nagyon-nagyon ironikus, mert ugye én abszolút egyetértek azzal veled, amikor azt mondod, hogy a kínaiak szerintem most már nagyon sokat szól lerakják az asztalra, hogy szó sincsen arról, tehát egyszerűen eltántoríthatatlan néhány ember ezektől a vélekedésektől, hogy a kínaiak azok semmire nem jók, a kínaiak azok csak másolgatni tudnak, a kínaiak azok bénák, az autoriter rendszerekben nincsen innováció, ezeket folyton hallja az ember, és újra és újra és újra rácáfolnak ezekre a kínaiak. Hát szerintem azért fogy már a száma azoknak, akik ezeket a butaságokat tényleg elhiszik, de azért még ennek ellenére azt gondolom, hogy meglepően sokan vannak, akik továbbra is ezekben hisznek. Azért azt gondolom, hogy egy ilyen modell, és azért itt tényleg arról van szó, hogy töredékért megcsinálták, régebbi csipekkel csinálták meg, és ez azt mutatja, hogy itt igazából kifejezetten annak volt szerepe, hogy a programozók, a mérnökök voltak rettentően innovatívak. Tehát ez kifejezetten arról szól, hogy döbbenetesen innovatívak voltak a kínaiak, és ők hozzák be a versenyt. Tehát miközben Trump kiválaszt magának egy szereplőt, és viszi azt a monopólium irányába azzal, hogy elnöki támogatást és egy elnöki pecsétet ad rá, hogy na ez a mi modellünk, ezzel szemben jönnek a kínai modellek, és több szereplőssé teszik ezt a piacot. Szóval, hogy akik még mindig abban vannak, hogy Kína az autoriter verseny nélküli diktatúra, és az Egyesült Államok a versenygazdaság, szerintem teljesen szembe mennek azzal, ami a valóság.
Jó, szerintem mindegyik, amit mondtál, abban van sok igazság, de szerintem árnyaltabbak ezek is. Én sem értek egyet az egy kiválasztásával, és így a versenynek a teljes lefolytásával, de itt azért nagyon fontos majd belevenni, és erről szerintem beszéljünk a geopolitikai implikációkat is, illetve a biztonsági implikációkat, ami ebben van. Tehát, hogy a külföldi aktor jelenléte az milyen veszélyekkel járhat, ez az egyik érdekesség. A másik pedig az, amit mondtál, és erre reflektálnék, hogy egyelőre még bizonytalan, hogy milyen erőforrásokkal állították elő. A programozási része transzparens, és az nagyon jó. Tehát az jó, hogy az bekerült a köztudatba, és ezt fel tudják használni mások is. Európai szereplők, amerikai szereplők, élénkül a verseny, és a hatékonyság nő ebből a szempontból. Ez egyelőre úgy tűnik, hogy jó. De hogy ezt hogyan állították elő, milyen háttér erőforrásokkal, ez egy nagyon nagy kérdés, és hogy ez megismételhető-e, csak a programozással, ez is egy nagyon nagy kérdés, illetve az, hogy vajon a technológia, amit használtak, az mennyiben az OpenAI tulajdona, és mennyiben nem, mert erre is azért elég komoly, hogy fogalmaztak, substantial evidence van, és ez nem egy oldalról érkezik, nem csak egy ilyen légből kapott állítás, hanem most már úgy tűnik, hogy egész komoly bizonyíték van, hogy túl sok OpenAI erőforrást használtak erre fel. Úgyhogy szerintem folytassuk ezekkel, kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondasz. Tartunk egy kis szünetet, és akkor utána ezzel jövünk, ez a sajátos pogácsa, maradjatok velünk. Ez a sajátos pogácsa tehát a DeepSeek-ről és a legújabb AI fronton, mesterséges intelligencia fronton történt újításokról, piacrombolásról beszélgetünk. Mit gondolsz arról, amit mondtam korábban, hogy a Microsoft azzal vádolja a DeepSeek-et kiadó céget, hogy lényegében egy distillation nevű technológiával kinyertek egy csomó olyan dolgot, amit nem is szabadott volna az OpenAI-ból kinyerni, és azt használják.
Nyilván nem értek hozzá, tehát hogy itt nem fogok egy szakmai véleményt mondani olyan dologról, amihez nem értek. Én simán el tudom képzelni. Na most én azt látom, hogy ezek a modellek azért elég jelentősen épülnek egymásra. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy valaki teljesen nulláról újabb és újabb dolgokat épít. Minden eddigi modell feldolgozta a korábbi modelleknek a működését. Amit én erről olvastam, hogy mi volt a DeepSeek-nek az óriási előnye, tehát hogy miért tudták sokkal régebbi, gyengébb kapacitású csipekkel, sokkal kevesebb erőforrásból megcsinálni, és tegyük félre azt a problémát, hogy bejelentettek egy nagyon alacsony összeget, hogy mennyiből csinálták meg, lehet, hogy ugye ez nem a teljes összeg, mert mit tudom én, előzetes befektetések voltak, tegyük fel, hogy mit tudom én, a kínai állam adott nekik rengeteg pénzt korábban, de azért abban elég nagy egyetértés van, hogy még ezzel együtt is töredékes az az összeg, amit erre költöttek, tehát hogyha még potenciálisan a korábbi finanszírozást is veszük, annyira magas ma már az amerikai cégeknek a befektetése az AI-ba, hogy azt meg se közelítették ezek a kínai cégek, ez viszont egészen biztos. A másik, ami egészen biztos, hogy ennek a DeepSeek modellnek egészen más a megközelítése. Tehát, hogy ezt most már az elmúlt két napban hozzáértők, szakértők, akik ilyen modellekkel dolgoznak, elég szépen kibontották, hogy hát alapvetően most tényleg ez nem egy olyan podcast, ahol a mesterséges intelligencia technológiájáról beszélgetünk, egyrészt, mert egyikünk sem ért hozzá, másrészt pedig a hallgatókat sem hiszem, hogy részleteiben érdekelné. De azért azt meg lehet érteni abból, amit a szakértők írnak, hogy az egyfajta ilyen, hogy fogalmazza, kompartmentalizáció, tehát hogy csak részeit engedi rá a modellre az inputnak, és ettől lett hatékonyabb. Tehát tök más megközelítést alkalmaz. Ha valakit érdekel, szívesen csatolunk a beszélgetésünkhöz linkeket, ahol egy szakértő kifejtik, hogy hogyan más, de hogy ez egy egész más megközelítésű modell, és azért olyan emberek mondtak erről véleményt, mint mondjuk Mark Andreessen, aki nem akárki, hanem ugye az egyik legnagyobb kockázati tőke alap vezetője, ugye ő volt az, aki annak idején, hát jóindulatú értelmezések szerint leprogramozta az első browsert a világon, a Mozaikot, rosszabb indulati értelmezések szerint ellopta valakitől, ezt most tegyük félre, de hogy ő 30 éve gyakorlatilag a kockázati tőke, az ilyen technológiai kockázati tőke egyik legnagyobb gurúja, megnézte, és azt mondta, hogy szerinte ez egy nagyon-nagyon elismerendő modell. A másik pedig, hát maga Sam Altman, aki szintén elismeréssel beszélt erről a modellről. Tehát, hogy ezt a modellt denigrálni azzal, hogy nem tudom, ezért, nyilván el fog kezdődni most ez, ismervén ezeket a vitákat, hogy aki nem akar Kínában hinni, tehát hogy itt ugye Kínában hinni, az nem azt jelenti, hogy egyet kell érteni a kínai kommunista párt céljaival, vagy nem azt jelenti, hogy nem tudom, szerencsésnek kell tartani azt, hogy a kínaiak technológiailag jók vagy innoválók. Ez csak azt jelenti, hogy ha nem szereted Kínát, akkor sem hasznos eltagadni azt, hogy bizony képesek innovációra, magadnak hazudsz szerintem, hogyha túl lebecsülöd, ha ellenségednek tekinted a másikat, és lebecsülöd, szerintem azzal is rosszat teszel magadnak, tehát szerintem érdemesebb helyén és helyi értékén kezelni a versenytársadat is adott esetben, és hogyha mondjuk Sam Altman és Mark Andreessen azt mondja, hogy bizony ez egy innovatív új modell, akkor én azt gondolom, hogy hiszek nekik nincs érdekükben ugyanis ezt mondani, és tényleg értenek hozzá. Szerintem jobb, hogyha az ember elfogadja. Most az egy megint külön megvitatandó kérdés, hogy ennek mik a biztonságpolitikai implikációi, tudja ezt Kína haditechnológiában használni, stb. Stb. De azért itt az elmúlt időszakban 6. generációs vadászrepülőgépeket hoztak be, itt egy saját nemzetközi űrállomásuk van, jelentős előrelépést tettek a nukleáris fúzió területén, és ugye a Starlinknek is megvan már a kínai versenytársa, hogy csak néhányat említsek tényleg, és akkor az elektromos autókat, meg a zöld technológiákat, meg a gyorsvasutat, meg a többit nem hozom be, amit mindig szoktam, de hát most már az ilyen haditechnológiához közelít, tehát hogy a kettős felhasználású technológiák területén is döbbenetes eredményeket érnek el a kínaiak. Szerintem nem jó megközelítés az, hogyha valaki ezt lebecsüli, mert meglepetéseket okoznak a kínaiak újra és újra.
Abszolút meglepetéseket okoznak, szerintem sem szabad lebecsülni. Itt a kritikákat is helyén kell kezelni. Nyilván vannak lobby támadások, vannak politikai támadások, de azon túl, hogy ezt biztos, hogy elfelejthetjük, hogy Kína a másoló szerepében van, akik csak semmit maguktól nem tudnak innoválni, csak másolni tudnak, tehát ezt nyilván bebizonyították már többször. Azon túl szerintem nagyon nem mindegy az, hogy milyen módon jött létre ez az új AI modell. Az, amit a David Sachs mondott erről, ugye korábban volt amerikai kormányzati tanácsadó mesterséges intelligencia és digitalizáció ügyben, hogy ez a distillation technika, ugye ez az, hogy magát az OpenAI-nak a program interfészéből nyertek ki adatokat olyan módon, ami nem engedélyezett, és egész egyszerűen ugye a felhasználási feltételekben is specifikusan ki van mondva, hogy ezt nem engedélyezett, illetve hogy ezt ennek a segítségével tanították be az új modellt, ez fennáll, mint nagyon súlyos vád, és most nyomoznak ez ügyben, hogy ezzel mi történik.
Én a ezt másik... értem be, hogy ugye ez az, amire én azt mondanám, hogy mindenki mindenhonnan mindent lop. Tehát, hogy ugye ezek a modellek ellopták a fél internetet, tehát, hogy ugye az is egy óriási botrány volt, hogy az amerikai modellek engedély nélkül használták fel az online tartalmakat. Tehát szerintem... ha erre koncentrálunk, és elfogadom, lehet, hogy valamit felhasználtak, de ha arra koncentrálunk, akkor megint elindul ez a narratíva, hogy a kínaiak csak lopni tudnak, és megint lebecsüljük azt a részét, ami viszont valószínűleg nem lopikálás volt, hanem tényleges fejlesztés.
De mi nem erre koncentrálunk, csak szerintem fontos, pont ezért mondtam az elején, hogy nagyon árnyalt a dolog. Tehát, hogy én azt is mondtam, hogy ezt felejtsük el, tehát nyilvánvalóan nem csak másolnak és lopnak a kínaiak, de az, hogy mondjuk azokkal a technológiákkal, tehát nagyon bután is leegyszerűsítve, és tudom, hogy nem teljesen jó a hasonlat, de ha azt mondom, hogy én csináltam egy új autót, és az tök olcsó, és behozom a piacra, és mindenki meglepődik, hogy azt a 700-át, ez jobb, mint ami nekünk volt eddig, de közben kiderül, hogy olyan pénz van mögötte támogatásban, ami miatt ilyen olcsó tud lenni, és ha kinyitom a motorháztetőt, akkor egy Volkswagen motor van benne, akkor
ez az a narratíva pontosan, amiről azt gondolom, hogy az életveszélyes.
Tehát,
hogy
itt de nem életveszélyes, van, mert nem tudjuk, hogy így van-e, vagy nem.
Igen, de hogy te azonnal azt mondod, hogy az autónak a motorja. Tehát ugye az autónak a lényege a motorja, és akkor megint elindul ez a narratíva, hogy tulajdonképpen mit tudnak ezek a kínaiak, hát egy tetszetős vázat, egy tetszetős karosszériát, de ha belenézel, a lényege az mégiscsak az amerikai motor.
De ha így van, ahogy
szerintem
mondják...
Szerintem ez nem így van. Tehát, hogy szerintem ez
ezt
az,
nem
ami...
tudjuk jelen pillanatban. Igen, és az a baj, hogy ezzel ők ártanak.
De te készpénznek veszed. Nem, tehát ezzel nem. A hasonlattal, hogy motorhoz hasonlítod, ezzel készpénznek veszed, hogy ez a motor.
Nem veszem készpénznek, hanem csak azt mondom, hogy próbálok egy hasonlatot mondani arra a helyzetre, ahol most vagyunk. Én azt gondolom, hogy ha ez kiderülne, hogy ez így van, az nagyon nagy kár lenne, hiszen pontosan kárt tenne abban, hogy tehát felerősíteni azt a narratívát, amit te mondasz, hogy az nem jó. Viszont lemosni nem lehet rögtön az elején az egészet.
Igen, de azt sem lehet feltételezni, hogy a motort lopták, tehát hogy az autóipar is úgy épült ki, hogy minden autógyártó nézte a másik autógyártónak a modelljeit, azokat reverse engineeringelték, szétszették, megvizsgálták, és ha valakinek volt egy fejlesztése, akkor azt a másik autógyártó is elkezdte használni. Pontosan jó a példád. nem arról van szó, hogy egy az egyben átvették a másiknak a motorját, de bizony elkezdték azokat a fejlesztéseket használni, amit már egy más, tehát nem minden autógyártó minden modell esetében találja ki nulláról újra a teljes autóját, de szerintem lépjünk túl ezen, mert láthatólag két irányba polarizáljuk egymást ebben a kérdésben.
Nem, én abszolút értem, amit mondasz, és azt gondolom, hogy fontos erről beszélni. Én is, amit csak
szétpolarizáljuk egymást. Szerintem lépjünk abba az irányba tovább, hogy azért ez nem csak a modellek számára jelent valamit, mert ugye, hogyha csak a modellek, akkor mondjuk, mit tudom én, a Microsoftnak vagy az OpenAI-nak zuhant volna csak be a részvénye, de szerintem baromi érdekes, hogy rengeteg mindenki másnak, az Nvidia-nak és az energiacégeknek, egy komplett ökoszisztémának zuhant itt be az árfolyama, szerintem erről érdemes beszélni.
Jó, folytassuk akkor ezzel, ez a sajátos pogácsa, és a DeepSeek-ről beszélgetünk, illetve a DeepSeek legutóbbi mesterséges intelligencia modell kapcsán előállt helyzetről. Ez a sajátos pogácsa tehát, a DeepSeek a témánk, és az, hogy diszruptálta az eddigi piacot, ami vagy status quo-t, ami szerintem tök érdekes. Azt mondtad, hogy sok mindennek bezuhant az árfolyama, egy egész szektort húzott magával, sőt, egy egész ökoszisztémát. Én azért azzal árnyalnám, hogy a nagyon nagy a volatilitás és a félelem a piacban. A hír kapcsán sokan arra spekuláltak, hogy az a lufi, amit a mesterséges intelligencia lufinak tartanak, az most kipukkant. Én azért azt mondanám, hogy a buy the dip-be benne voltak egy jó páran, ami azt jelenti, hogy most 10%-kal például visszahúzták az Nvidia-t, tehát aki bevásárolt ezen a lokális mélyponton, az most 10%-ot zsebre is tett. Hogy majd mi történik később, ez nagy kérdőjel.
Pontosan, tehát szerintem ez alapvetően az az egész DeepSeek sztori, ez arra a pszichózisra épült rá, hogy itt most már lassan évek óta mindenki azt figyel, hogy úristen, még mindig megy felfelé mondjuk az Nvidia, vagy ez az egész csodálatos hét, még mindig, nem hisszük el, még mindig megy, de biztosan eljön az a pont, ahol már ez túlárazott lesz, valahol majd ki kell pukkannia, és mindenki árgus szemekkel és fülekkel figyeli, hogy mi lesz az a hír, amikor ez az egész majd beomlik. És ugye, ha jön egy ilyen hír, és ugye hát tulajdonképpen az történt, hogy döbbenetesen nagy arányban töltötték le az App Store-okból ezt az új DeepSeek szoftvert, és erre szerintem fölfigyeltek a befektetők, és volt nagyon sok ember, aki azt mondta, hogy na ez lesz az a hír, ami majd kipukkasztja az egész AI buborékot, és akkor nagyon sokan eladtak, ez pont elég arra, hogy mondjuk, mit tudom én, az Nvidia 17%-ot zuhanjon, de aztán szépen lassan világossá válik, hogy azért mégsem ez az a hír, ami majd, tehát hogy oké, ez a minden idők legnagyobb tőzsdei vesztesége, nem elhanyagolható persze, de már visszakorrigált az árfolyam, ahogy mondtad. Én azt gondolom, hogy az AI sztorinak messze nincs még vége, tehát hogy volt itt egy kis visszakorrekció, de aztán kiderül, hogy mégsem ez az a történet, ami azt a nagy, de ez volt a pszichózis, hogy ez bedurrantja. Most ugye azért tegyünk hozzá néhány dolgot, tehát hogy ez a DeepSeek is Nvidia csipeket használ, csak egy korábbi generációt, itt ugye az a történet, hogy akárhányszor az amerikai kormányzat megtiltja, hogy az Nvidia legmodernebb csipjeiből exportáljanak Kínába, az Nvidia mindig csinál egy ilyen lebutított modellt, és azt meg már lehet, tehát egy másik modellt, azt, ami elég hasonló paraméterekkel működik, azt azért lehet majd exportálni Kínába, aztán ugye az amerikai kormányzat azt is betiltja, akkor az Nvidia megint csinál egy új modellt, tehát hogy ilyen macskaegér játék megy már hosszú évek óta, és hát ezek Nvidia csipek, csak korábbi Nvidia csipek. A másik, hogy ugye az sem egy elhanyagolható tény, és erről keveset beszéltek, hogy pont ezzel párhuzamosan tett egy bejelentést Trump elnök, amikor is azt vetítette előre, hogy a nagyon közeli jövőben ő vámokat akar kivetni a Tajvanról érkező csipekre, tehát hogy ő elhibázottnak tartja azt, amit a Bidenék csináltak, hogy a TSMC-t, a világ vezető, messze-messze 95%-os piaci részesedéssel vezető high-end chipgyártóját meghívták Amerikába, hogy ott építsen egy gyárat, ahol egyébként nem a legmodernebb csipjeit gyártja, csak az egy generációval későbbi csipjei, tehát hogy azt mondja Trump, hogy erre a TSMC nem szorul rá erre a támogatásra, és ezt nem így kell csinálni, hanem hogy ráver, és akkor itt beszélnek 25-50, akár 100%-os vámtételről, amit mondjuk a bejövő TSMC csipekre ráraknának. Na most ez döbbenetes hülyeség, tehát ugye ez arról szól, hogy ezt nem tudom másképp minősíteni, mint hogy egy döbbenetes hülyeség, mert hogy ugye egész egyszerűen az Egyesült Államoknak nincsenek high-end csipjei. Tehát az Nvidia tud tervezni ilyen csipeket, de gyártani jelenleg csak a TSMC és a Samsung tud. Tehát, hogyha ő rárak hatalmas vámtételeket a legjobb csipekre, és az amerikaiak nem tudnak ilyet gyártani, akkor saját magát lövi lábon. Persze ez kell ahhoz is, hogy ugye ő úgy tűnik nekem, hogy vámokkal akarja pótolni az adóbevétel kiesést. Tehát, hogy ők jelentős adócsökkentési programban vannak, főleg a gazdagoknál, tehát ugye az amerikai kisember, aki rászavazott, és ezzel szemben a gazdagoknak csökkenti az adóját, le akarják építeni az államnak egy jelentős részét, ugye Elon Musk-kal, és ugye ez lenne az egyik kompenzációja az adócsökkentésnek, a másik kompenzáció úgy tűnik, hogy ezeket a vámokat nem csak azért akarja, mert azt gondolja, hogy ezzel az amerikai gazdaságot rendbe rakja, hanem azért is, mert ez egy bevételi forrás lesz neki az adók pótlására, de szerintem, hogyha ez tényleg meglépi a Trump, az döbbenetesen lából lövi az amerikai gazdaságot, na akkor szerintem elkezdődhet egy valódi eladási hullám, mert az szerintem ezt az egész történetet nagyon-nagyon keresztbe viszi. Tehát szerintem azért ez egy ignorált része volt ennek az Nvidia eladásnak, hogy mindenki a DeepSeek-re koncentrál, de azért ezzel párhuzamosan itt van ez a Trump-féle vámsztori is.
Abszolút, amikor azt mondtad, hogy döbbenetes hülyeség, akkor azon gondolkodtam, hogy lehetne ebből toplistát csinálni, mint egy ilyen heti sláger toplista, mert ezen a héten, most ugye amikor felvesszük az adást, akkor még csak szerda van, de hogy ezen a héten már annyi döbbenetes hülyeséget jelentett be Donald Trump, hogy az ember nem győzi kapkodni a fejét. Hát a önmagában a szövetségi kiadási stopp az egyik ilyen, amivel a teljes civil szférát, az egészségügyet, a healthcare-t és mindent lövi lábon. Szóval már önmagában ez. A vám a másik ilyen, és még lehetne sorolni az összes többit. De térjünk akkor rá arra, hogy igen, most még az sem teljesen tiszta egyébként, hogy említetted, hogy régebbi Nvidia csippeket használtak, de vannak olyan források, amik azt mondják, hogy hát egy kicsit facilitálta a kínai kormány mindenféle forrásból azt, hogy ezért kapjanak fejlettebb csippeket is az előállításhoz. Szóval mondom,
ez annyira... Ez nagyon fontos, amit mondasz. Nagyon fontos. Álljunk meg itt egy pillanatban, ez nagyon fontos. Tehát, hogy ugye az volt a megközelítés, és ezt a Trump vezette be, a Biden folytatta, és a Trump most megint tovább fogja vinni, hogy tiltsunk le mindent. Na most ugye egyrészt világos, hogy a cégek ezt megkerülik, tehát ugye említettem, hogy az Nvidia akkor csinál egy újabb chipet, és akkor egy ideig azt lehet exportálni. Másrészt a kínaiak csempészik, tehát hogy ugye ne legyenek illúzióink, irtózatos mértékű chipcsempészet folyik Kínában. Nyilván egy ekkora gazdaság teljes chipigényét nem lehet kielégíteni csempészettel, de azért egy jelentős részét lehet. A harmadik, amire meg ugye nem nagyon gondoltak, hogy hát itt nagyon sokszor alapvetően ilyen cloud szolgáltatások is vannak, tehát hogy nem kell annak a valaminek fizikailag Kínában lennie. Tehát ugye itt még mindig az a megközelítés, ez egy kicsit ilyen földhöz ragadt a szószoros értelmében, hogy effektíve a kínai népköztársaság területén nem lehetnek ezek a csipek. De hát ugye olyan kínai diaszpóra van ma már, meg volt régebben is, hogy hát ugye, és akkor mi van, hogyha nem Kínában van ez a csip, hanem olyan országban, ahol kínaiak élnek, és mondjuk a kínai kutatók Shanghaiból vagy Shenzhenből hozzáférnek online egy olyan telephelyhez, ami effektíven nem Kínában van. Szóval annyi minden van, amire itt nem gondoltak szerintem, hogy egész konkrétan, meg hát ugye még egy dolgot felvet, hogyha sokkal kevesebb erőforrással ilyen döbbenetes komputációs kapacitás létre lehet hozni, mert ugye felvetetted ezt a katonai biztonsági kérdést, de igazából mire megy ki a játék? Arra megy ki a játék, hogy azt szeretnék bebiztosítani, hogy a kínai néphadseregnek sose legyen olyan komputációs kapacitása, amivel adott esetben, hát akár mondjuk konvencionális, hagyományos fegyvereket hatékonyabban tudjon működtetni, vagy valami fajta ilyen cyber háborúban hatékony tudjon lenni. Most ugye ezek a fejlemények azt mutatják, hogy messze nem kell olyan chip. Tehát ugye ebben mindig abban gondolkodtak, hogy a legmodernebb chipek kellenek ahhoz, hogy ez legyen, és elkezdik azt látni, hogy nem kellenek a legfejlettebb chipek, mert a kínaiak tudnak olyan programot csinálni, és ezért mondom, hogy nem szabad alábecsülni szerintem, amit a kínaiak csinálnak, mert kiderül, hogy ha nagyon okosan programozol, akkor messze nem kell annyi komputációs kapacitás, meg annyira modern chip, és akkor bizony megvan a kínaiaknak az a potenciális disztrukciós kapacitása, mondjuk akár egy ilyen cyberháború esetére is. Tehát szerintem ez a rettentően, hogy mondjam, fenyegető ebben a sztoriban.
Igen, és az, hogy Kínának deklarált célja, hogy azt hiszem talán 2030-ra a világvezető mesterséges intelligencia hatalma legyen, ezzel térünk vissza egy kis szünet után, maradjatok velünk, ez a sajátos pogácsa. Ez a sajátos pogácsa tehát, és a DeepSeek révén beszélgetünk sok mindenről, bevezetted ide az előző blogban ezt a biztonsági problematikát, geopolitikai részét. Itt két része van ennek a dolognak, az egyik a kiberbiztonság, és a másik a kibervédelem. És a kettő ugye úgy különül el, hogy a kiberbiztonság az ugye a adatbiztonságunkat, a lakosságnak a mindenféle adatait, ezzel kapcsolatos problémákat foglalja magába, a kibervédelem pedig állami szintű védelmet, országvédelmet jelent. És az mind a kettő felmerül, mint óriási kockázat. A DeepSeek-et ugyanis, hogyha körülnézel, akkor az amerikaiaknak az egyharmada az teljesen digitális analfabéta, de a kétharmad viszont egészen döbbenetes letöltéseket produkált ezzel az ingyenes modellel. Na most itt van egy olyan kockázati tényező, hogy Kína bedob egy ingyenes modellt, ami ráadásul tök jól működik, hatékony, jól használható, na igen, viszont ugyanúgy, mint ahogy ez felmerült sok minden más esetében, az összes adat és minden más, ami a felhasználók, amit használnak, az átfolyik konkrétan a vélelmek szerint hát a kínai felső vezetésem.
És nem csak a DeepSeek esetében, hanem ugye szintén itt az elmúlt hetek sztória volt, hogy megpróbálják betiltani a TikTokot az amerikaiak, de közben ugye az amerikaiak döbbenetes arányban letöltöttek egy Red Note nevű hasonló alkalmazást. Na most a Red Note az ugye ilyen ártalmatlanul hangzik amerikaiul, mert hogy ez az amerikai neve az egésznek, de az eredeti neve ennek a Red Note-nak, ez konkrétan vagy a kínai neve, az a Mao kis vörös könyvecskéje. Tehát, hogy azt az alkalmazást, az konkrétan ugye ez úgy volt, hogy a Mao idején a kommunista pártagoknak a felső mellény zsebükben kellett tartani Mao gondolatait egy kis piros könyvben, és ezt időnként a levegőbe fölemelve fel kellett mutatni, hogy ők ezt sokra tartják és olvassák. Erről van elnevezve ez a Red Note, amit amerikaiak 10 milliói töltenek le, és ugyanez a helyzet, hogy ugye gyakorlatilag itt orbaszájba mennek ki az adatok, tehát hogy abszolút ez a kiberbiztonsági probléma is, a kibervédelmi problémáról már beszéltünk, és még egy aspektusa van, ez szerintem az energetikai kérdés is, mert hogy
nagyon fontos, nagyon fontos, ezt akartam is kérni, hogy beszéljünk erről.
Ennek az egész AI-nak van egy döbbenetes ilyen energia szükséglete, amiről ugye mostanában már nagyon sokat beszélnek, hogy milyen elképesztő sok energiát emésztenek ezek, és ugye az is furcsa, amikor arról beszéltünk, hogy az ökoszisztéma mely tagjai zuhantak be a DeepSeek ügy kapcsán. Hát igen, 17-et bezuhant az Nvidia, majd visszakorrigált mondjuk egy 8-at, 10-et, de ott van például, ami teljesen ledöbbentem, a Constellation Energy nevű cég, aminek a részvénye ezen a héten 44,37 mínuszban van. Tehát ez gyakorlatilag ez egy olyan cég, ami nem teljesen, de nagy részt egyébként pont az AI-nak a energiaszükséglet kielégítésére szakosodott, és ennek a cégnek 44%-os mínuszban van a részvénye. Tehát, hogy ugye ez azt is jelenti, hogy sokkal kevesebb energia lesz, mert ugye ezek régebbi csipekkel is tudsz megfelelő komputációs kapacitást odarakni olyan dolgokra, ami úgy általában az emberek akarnak. Persze tegyük hozzá, hogy Nyilván ettől még igaz az, hogy minél modernebb chipjeid vannak, annál többet tudsz csinálni, tehát nem fog leállni az AI fejlesztése, mert ettől még igaz az, hogy a jobb csipekkel még többet tudsz számolni.
Igen, csak itt vannak pontos adatok, ugye a legelső kalkulációk szerint 90%-kal fogyaszt kevesebbet a energiából ez az új modell, amit kidobott a DeepSeek, és 92%-os karbonlábnyom csökkenést mértek hasonló infrastruktúrákhoz képest. Na most az a baj, hogy van egy Jevons paradoxon nevű tétel, ami ugye azt mondja, hogy valóban ez a közvetlen felhasználás, de azzal együtt, hogy ez ingyenesen elérhető, hatékonyabbnak tűnik, sokkal többen töltik le és használják, ezzel viszont elképesztő energia felhasználási növekedést lehet elérni, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni.
Na és ugye igen, tehát hogy ez a nagy kérdés, hogy mire elég ez a modell, mert ugye alapvetően úgy tűnik, hogy ilyen szöveges feladványokra ez most már elég, amit a DeepSeek csinált, tehát ott valószínűleg egy óriási megtakarításunk lesz, de ugye arról is írnak a szakértők, hogy hát azért ez nem elég például a hang és kép alapú feladatokra. Ugye az AI-tól olyanokat is várunk, hogy mit tudom én, ugye itt is beszélgettünk erről a podcast adásokban, hogy mondjuk az indiai választások során ilyen deepfake Narendra Modik voltak, ahol mit tudom én, Modi személyre szabottan dumált a választóhoz, és teljesen hihető módon, pont most hallgattam egy ilyen banki befektetőt beszélni, aki azt mondta, hogy egy koreai cég megcsinálta azt, hogy ő, aki egy büdös szót nem beszél koreaiul, elküldtek neki egy videót, ahol a saját hangján meggyőző arcmimikával, szájmimikával koreaiul tart előadást valamiről. Tehát, hogy ez a típusú AI, ami hang és kép, ezt egyelőre nem tudja vinni ez a DeepSeek. Tehát, hogy
de matematikai feladványokra,
matematikára,
különböző
szövegre,
szövegre jó, igen.
Igen, ezt kell belőni, hogy ugye milyen minőségű csipek, milyen minőségű modellek, mire elég, akkor jön be az a Jevons paradoxon, amit mondtál, hogy akkor oké, de hogyha kevesebből is meg tudjuk csinálni, akkor viszont több darabszámra többet fogunk csinálni, lehet, hogy egy feladatra esően kevesebb karbonlábnyom, kevesebb energia, kevesebb komputációs igény, de közben meg sokkal több feladatot fogunk neki adni. Szóval, hogy szerintem nagyjából most lövi be az emberiség azt, hogy hol lesz ennek a vége, mert ugye ezt egyszer már eljátszottuk az internet esetén. Tehát, hogy fejlesztettük, és egy idő után azt mondták az emberek, hogy nekem ennél fejlettebb számítógép már nem kell. Tehát amikor már képet, hangot, játékokat tudok játszani, stb., akkor ezért egy ponton az emberek nem vesznek újabb és újabb számítógépeket, már benne van a mobiltelefonodban, tehát látványosan lelassult például a mobiltelefonok fejlődése az elmúlt 5-10 évben, mert nagyjából elértük azt a kapacitást, amire egy hétköznapi embernek szüksége van, de nyilván, ha valaki a Hadron Collider-t, vagy a nem tudom, fúziós reaktorokat akar kutatni, akkor meg kell neki ez a kapacitás, ebből viszont sokkal kisebb számosságú igény van. Tehát szerintem még ez is egy óriási sztória, hogy az internetnél ez már megtörtént, hogy belüljük, hogy kinek milyen AI-ra lesz itt szüksége, és milyen számossággal a következő 5-10 évben fog ez szerintem letisztulni.
Ja, szerintem még sokkal hamarabb is, mert ahogy beépülnek ezek az alkalmazások a mindennapi elektronikába, úgy szépen lassan ez így tisztítja magát ez a dolog. Szóval ez szerintem egyébként egy érdekes téma, és tök jó lenne egy kicsit jobban megvakarni, mint az is, aminek én utána kezdtem járni, és szerintem nagyon fontos, hogy ezzel a fajta versennyel, és ezzel a nyílt forráskódú modellel, amit itt a DeepSeek-nél látunk, mit profitálhat például Európa ebből az egészből? Ugye a Draghi jelentés kapcsán beszéltünk arról, hogy az egyik nagy potenciál ez lenne, 15%-os az európai AI részesedés a világban, ami ugye messze elmarad az amerikai 40%-tól, viszont a növekedési rátája 33%-os volt az utóbbi időben olyan cégeknek, mint az Aleph Alpha, a DeepL vagy a Helsing GmbH, és ilyesmikkel, mint amit láttunk a betanítási folyamatnál, meg modelleknél, nagynyelvi modelleknél, mint a DeepSeek, ezzel szerintem potenciális labdát kapott az európai szektor is, úgyhogy érdekes lesz majd megnézni, hogy ők hogy tudnak ebből profitálni.
Abszolút, egyetértek, és ugye ez is nagyon érdekes, hogy ez egy open source fejlesztés volt, tehát ez megint egy kicsit azt gondolom, hogy azt mutatja, hogy a kínaiak nem akarnak titkolózni, tehát hogy nem az van, hogy most így, nem tudom, lemásoltuk a motort, és eltitkoljuk, hogy úristen, lemásoltuk a motorokat, hanem teljesen nyíltan azt mondják, hogy gyerekek, itt van, nézzetek be a motorházba, ha akartok, sőt, vegyétek, és fejlesztétek tovább, tehát ez egy teljesen más megközelítés. Jelzem, ez szerintem egy több évezredes kulturális különbség is amúgy, tehát amikor így olvassa az ember a középkori Kína gazdaságtörténetét, akkor kifejezetten annak tudják be Kína gazdagodását, hogy nem voltak ilyen jogvédelmi kérdések, hanem ha valamelyik, ugye volt, mit tudom, ilyen baromi sok kínai, és az egyik kínai valamit kitalált, akkor ott, mit tudom én, az iránytűt, vagy a papírt, vagy bármit, vagy a lőport, akkor azt utána vegyétek, vigyétek, és akkor nagyon hamar elkezdte egész Kína használni, tehát nekik teljesen természetes az, hogy a technológia az nem egy valakié, hanem az olyas valami, amit sok pici ember kicsit fejleszget rajta, egy kicsit iterálja, és aztán ez egy közösségi tulajdon, tehát szerintem egy kicsit ez egy ilyen felfogásbeli különbség, és ezt jól tükrözi ezzel
egyet, tökre egyet értek, de maradva annál a példánál, amit a motorról mondtunk, meg a motorháztetőről, ez mindaddig szerintem nem baj, és tényleg a közös előre menetelt szolgálja, amíg nem az van, hogy készít rólad egy fotót a motorháztető, amikor kinyitod, és utána azt felhasználják valakik valahogy. Tehát ez a félelem azért sajnos az ott van, és ezzel valamit kezdeni kell, ez az, amit szerintem nagyon nehéz lesz megoldani.
Van egy nagyon jó könyv, ami leírja a jogvédelem történetét, és ugye azt hisszük itt Európában, hogy mindig is volt jogvédelem, csak csöndben jegyzem meg, hogy ez nagyjából a 19. század végén indult el ez a jogvédelmes sztori, a 20. század első évtizedeiben kezdett el széles körben, de Svájcban például csak az 1940-es évekre lett jogvédelem. Tehát, hogy ez egy ilyen szerzői jogi sztori, ez egy relatíve késői történet egyébként, még a nyugati világ történetében is. És én egyáltalán nem vagyok biztos abban, egyszer Keleti Artúrral beszélgettem erről, hosszan vitáztunk, hogy ugye mi van akkor, hogyha mondjuk a következő szoftvert azt már nem is egy effektív ember vagy egy cég csinálja, hanem maga egy mesterséges intelligencia. Tehát ugye, ha már a mesterséges intelligencia programoz, szerintem itt nagyon fel fognak oldódni ezek a szerzői jogi kérdések. Szerintem ez is egy külön története ennek a mesterséges intelligenciának, hogy szerintem nagyon-nagyon kérdéses lesz, hogy hol vannak ennek a határai.
Egyébként a DeepSeek-nek a betanításában pont alkalmaztak ilyen módszereket, mint amit most mondtál, úgyhogy egy nagyon érdekes sztori ez. Szerintem folytatjuk még, mert ennek nincs vége ennek a történetnek. Izgalmas volt, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük, én is, sziasztok!
Ez a sajátos pogácsa volt, a Pogi Podcastot keressétek a Facebookon, ott lehet kommentelni is ezeket a témákat, vagy a Spotify-on iratkozzatok fel, meg lehet hallgatni az előző adásokat is. Köszönjük szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.